körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. A zenei szerkesztő a mai napon Kovács Krisztina, a hírszerkesztésben Harcos Krisztina kolléganőm vált majd engem. A technikai pultba pedig Mirincsik Márton érkezik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délelőttön. Hamarosan a nap imáját hallgathatják meg, majd híreket mondunk. Ezután a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hírek után felköszöntjük a mai nap névnaposait, születésnaposait, és fellapozzuk kalendáriumunkat, hogy megtekintsük, milyen jeles események történtek évtizedekkel és évszázadokkal ezelőtt ezen a napon. 6 órakor híreket mondunk. Ezután a lateráni bazilika felszenteléséről hallják a néhai Katona István püspököt. Majd a napversét hallgathatják meg, mely ezen a napon Fabinyi Tamás Pertú című verse lesz. Ezután a vatikáni rádióadása következik. 7 órakor a hírek után egyházi híreinkkel jelentkezünk, majd az evangélium szól magyar, szlovák és lovári nyelven. Ezt követően a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, Kármelita szerzetes, Benső végtelen című írásából hallanak részletet. Majd a nap imájával jelentkezünk. 8 órakor a hírek után gasztronómiai műsorunk szól. Az Otthon ízei mostani adásában újabb diós sütemények és a szolnoki habos isler elkészítését ismerhetik meg Süye Károlynétól. 8 óra 30 perckor a Szerzetesek fél órája című műsorunk szól. 8 és 9 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Kilátó című műsorunkkal jelentkezünk, még kisújszállási frekvenciánkon Napról napra című műsorunk szól. 9 órakor a hírek után Ökumené című műsorunk szól. Testvéregyházaink fél órája után reggeli gondolatokat hallanak, majd szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. 11 órakor a hírek után a Mesterségem címere műsorunk szól. Ebben ez alkalommal Vámos István autószerelőmesterrel beszélget életéről és szakmája szeretetéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Riportunkban még hasznos jó tanácsokat is kaphatnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan készítsük fel az autóinkat a téli időszakra. 11 óra 30 perckor a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd délben az Úrangyala imádság szól. Ezután egyházi híreinket hallják, de előtte még műsorismertetéssel várjuk Önöket. Addig is tartsanak velünk, jó ébredezést kívánunk!
A nap imája.
Kempis Tamás imádsága. Uram, áldott a te szavad, méznél, lépes méznél édesebb a számban. Hova lennék sok háborúságomban, szükségemben, ha szent igéiddel meg nem erősítenél? Csak végül eljussok az üdvösség kikötőjébe, mit számít akkor, hogy közben mit és mennyit szenvedek. Adj jó véget, adj üdvösséges kimúlást e világból. Emlékezzél rólam, én Istenem, és vezess engem egyenes úton a te országodba. Amen. Thank you.
Hallgassák meg híreinket. Lektorokat avatott az egriesek a Főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjén az Egri Bazilikában. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat. Homíliájában Ternyák érsek kiemelte, egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Erre mindannyiunknak szüksége van. Hozzáfűzte, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, tanítását, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. A főpásztor a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt kell, hogy végezzék. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Dolhai Lajosnak, a hittudományi főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és 2 női lektort avatott az egri főpásztor. A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a török áramlat és a barátság vezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta, az amerikai Egyesült Államok elnöke nagyra becsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait. A budapesti találkozó pedig napirenden van, de egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg az ukrajnai konfliktus lezárását célzó eseményt, tette hozzá a miniszterelnök. A kormányfő jelezte, mind az amerikai, mind a magyar kormányzat elszánt a béketeremtés erőfeszítéseinek folytatásában. A magyar kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést az amerikaiakkal. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon, mondták. Emellett veszünk olyan amerikai technológiát, amellyel Pakson biztonságosan tárolhatók a fűtőelemek. Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban. Jogellenes a pártszimpatizánsok adatainak térképen keresztüli közzététele, ezért törölni kell az érintett honlapot, közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Péter Falvi Attila azt írta, a sajtóból tudták meg, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tiszavilág applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait. A Tisza párt elnöke felszólította a belügyminisztert, indítson átfogó nyomozást az ügyben. Végül a vasárnapi időjárásról. Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég. A déli órákig főleg a Dunától keletre többfelé várható eső, zápor. A nap második felében azonban helyenként már szakadozottabbá válik majd a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökkenni fog. A változó irányú szél gyenge marad. A csúcsérték vasárnap 8 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Thank you. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A reménység tanúságtételt jelent. Interjú Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Több lett a munkám, de többet is szolgálhatok vele. Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A reménység tanúságtételt jelent. Nem szűnik a zarándokok áradata Rómába. Ennek jele, hogy november 8-án szombaton ismét mintegy 30 ezer zarándok gyűltett be a Szent Péter téren, hogy meghallgassa Leó pápa tanítását. A Szent Atya rövid katekézisében a reménység aktív mozzanatát emelte ki, amennyiben már most tanúságot teszünk arról, amit várunk. E magatartás példájaként említette boldog Bakanya Izidor kongói világi hívő követésre méltó tanúság tételét.
La speranza del giubileo nasce dalle sorprese di Dio.
A jubileumi év reménysége Isten meglepetéseiből születik, kezdte katekizisét Leó pápa. Isten más, mint amilyennek megszoktuk őt. A jubileumi év arra ösztönöz minket, hogy felismerjük ezt a sok színűséget, és átültessük azt a valóságba. Ezért a kegyelem éve azt jelenti, hogy megváltozhatunk. Egyébként is mindig ezt kérjük, amikor a mi atyánkot imádkozzuk, és azt mondjuk, miként a mennyben, úgy a földön is. Szent Pál a korintusi keresztényeknek írt levelében arra hívja őket, ismerjék fel, hogy közöttük a föld már hasonlítani kezdett a mennyországhoz. Azt mondja nekik, hogy gondolják át a hivatásokat és lássák meg, miként hozott össze Isten olyan embereket, akik egyébként soha nem találkoztak volna egymással. Azok, akik alázatosabbak és kevésbé hatalmasok, most értékessé és fontossá váltak. Isten szempontja, amely mindig a legkisebbekkel kezd, Korintusban már szinte földrengést okozott, amely nem úgy elpusztítja, hanem újraéleszti a világot. A kereszt igéje, amelyről Pál tanúskodik, felébreszti a lelkiismeretet és újraéleszti minden ember méltóságát, tanította a Szent Atya.
Sperare e testimoniare.
Remélni annyit tesz, mint tanúságot tenni. Tanúságot tenni arról, hogy már minden megváltozott, hogy semmi sem olyan, mint régen volt, folytatta tovább a Szent Atya. Éppen ezért szeretnék ma egy afrikai keresztény reménység tanúságtevőről szólni nektek. Bakanya Izidor a neve, akit 1994-ben II. János Pál pápa boldoggá avatott, és most a kongói világi keresztények védőszentje. Izidor 1885-ben született, amikor országa még belga gyarmat volt. Ő nem járt iskolába, mert nem is volt iskola a városában, ezért kőművesnek tanult. Közben barátságot kötött a katolikus misszionáriusokkal, a trappista szerzetesekkel, akik beszéltek neki Jézusról, mire Izidor beleegyezett, majd követni kezdte a keresztény tanítást, és 20 éves korában megkeresztelkedett. Attól kezdve tanúságtétele egyre ragyogóbbá vált. Reménykedni ugyanis annyit tesz, mint tanúságot tenni, szögezte le Leó pápa. Amikor pedig tanúságot teszünk az új életről, az általa keltett világosság még a nehézségek közepete is növekszik.
Aumenta la luce anche fra le difficoltà.
Izidor ekkor már valójában mezőgazdasági munkát végzett egy gátlástalan európai gazda alkalmazásában, aki nem tudta elviselni az ő hitét és hitelességét, mert a gazdája gyűlölte a kereszténységet és a misszionáriusokat, akik a gyarmatosítók visszaélésével szemben megvédték a helyi lakosságot. Izidor mindvégig a nyakában hordta Szűz Mária képével díszített skapuláréját, és ezért képes volt mindenféle bántalmazást és kínzást elviselni anélkül, hogy feladta volna a reményt. Reménykedni annyit tesz, mint tanúságot tenni, ismételte meg a Szent Atya. Mielőtt Izidor meghalt, a trappista atyáknak megvallotta, hogy nincs benne harag a bántalmazói iránt, sőt, megígérte, hogy még a túlvilágon is imádkozni fog azokért, akik így bántak vele. Igen, ez a kereszt szava.
La parola della croce.
Élő szó, amely széttöri a gonoszság láncait. Újfajta erő, amely megszégyeníti a gőgösöket és leteszítja a trónjukról a hatalmasokat, ahogy a Magnificat énekli. Így fakad a remény. A föld északi felének ősi egyházai gyakran kapják ezt a tanúságtételt a fiatal egyházoktól, ami arra ösztönzi őket, hogy együtt haladjanak Isten országa felé, amely az igazságosság és a béke országa. Afrika különösen is erre a megtérésre hív, és ezt azáltal teszi, hogy oly sok fiatal tanúságtevőt ad nekünk.
E lo fa donandoci tanti giovani testimoni di fede.
Reménykedni annyit tesz, mint tanúságot tenni arról, hogy a föld valóban hasonlít a mennyországhoz, és ez a jubileum üzenete, zárta szombati katekézését Leó pápa. A különféle csoportokat köszöntve a Szent Atya szeretettel üdvözölte Gaeta és Brindisi Ostuni egyházmegyék jubileumi zarándoklatát.
Brindisi Ostuni!
Ahonnét a hívek püspökeikkel együtt érkeztek a Szent Évi jubileumra. A sokféle csoport között üdvözölte még a pápa a munka világa jubileumának részevőit, az olasz szabadfoglalkozásúak szövetségét. Hangsúlyozta, hogy a munka legyen a remény és az élet forrása, amely lehetővé teszi az egyéni kreativitás és a jóra való képesség kifejezését. A pápa reméli, hogy az intézmények és a civil társadalom kollektív elkötelezettsége érvényes munka lehetőségek megteremtésére irányul, amelyek stabilitást és méltóságot kínálnak, egyúttal biztosítják, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat és hozzájárulhassanak a közjóhoz. Köszöntötte még a Szent Atya az olasz történelmi felvonulások jubileumának résztvevőit, arra buzdítva őket, hogy a keresztény hit nagy értékeit fejezzék ki a nemzeti kultúra, a művészet, valamint a polgári és vallási hagyományok kifejezési formáin keresztül. Több lett a munkám, de többet is szolgálhatok vele, címmel most hallgassák meg interjúnkat Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Németh László bíborost, Belgrád metropolita érsekét, aki Rómában hivatalos látogatáson vesz részt, és ellátogatott a stúdiumba is. Bíboros atyám, az eddigi tapasztalat jegyében mennyiben változott az érseki szolgálatod, hogy Ferenc pápa bíborossá nevezett ki? Persze nagyobb a tekintélye bíborosnak, de gondobb a felelőssége is. Szóval, egyszerűen kérdezve, könnyebb vagy nehezebb?
Szerintem nehezebb, megvallom őszintén, tegnap beszélgettem egy ismerőssel, akivel szerettem volna találkozni itt Rómában, de sajnos az egyik ülésünk úgy elhúzódott, hogy le kellett mondanom a találkozót, és akkor gondolkodtam el rajta, hogy amióta bíboros vagyok, azóta rokonokat is ritkában látom, és ismerősökre is kevesebb időm van. Tehát ami változott, a negatív értelemben, hogy kevesebb időm van az érsekségre. Én megszoktam Nagybecskereken az előző helyen, meg Belgrádban is, mikor elkezdtem érsekként működni, hogy rendszeresen látogatom a papokat, a közösségeket, szeretek beszélgetni az emberekkel, hadd lássák, hogy ott vagyok. Ez, amióta bíboros vagyok, kissé visszaesett, hogy így mondanám, kevesebbet tudok menni plébániákra, sokkal többet utazom, és több helyre megyek. Az igazi nagy kihívás most lemondani dolgokat, nem pedig azt mondani, hogy valamit csinálni, ugyanis nagyon sok meghívás jön. Annak köszönhetően, hogy sok helyen dolgoztam, mint szerzetes, és ismernek emberek, meg vannak ismerőseim, tehát ilyen értelemben van
szerte
egy...
Szerte a világon.
Szerte a világon, és van egy bizonyos értelemben egy hálózatom a nemzetközi szinten is. Így sokkal jobban keresnek olyan feladatokra is, amelyeket előtte mindérsek nem végeztem volna, és most azzal vannak kapcsolatban, hogy mint bíboros, mégiscsak az ember, ahogy te is említette, egy kicsit más szinten mozog. Megpróbálom továbbra is tartani a vonalat a kettő között, tehát az érsekség nagyon fontos számomra, mert ez az elsődleges feladatom. És második pedig tényleg a bíborosi kinevezés még jobban tudatosította bennem azt a tényt, hogy a világegyházért is bizonyos értelemben tennem kell valamit.
Nem lett túl sok a protokolláris feladat?
A protokolláris feladatoknak a rendezés az egy könnyebbik dolog, meg valami őszintén, ugyanis még az elején Belgrádban nagyrészt elfogadtam a meghívásokat azért, hogy megismerjenek a kormány protokolláris találkozóira, minisztériumok, katonaság, nagykövetségek. Most már van egy kidolgozott menete az ügynek, és tudja az irodám, hogy kit hová küldök. Helyettesként, képviselőként, tehát itt dönt az, hogy például, hogy a katonaság vagy kormányhivatal, van két papom, akik belgrádi születésűek, és szerbeknek vallják magukat, tehát vegyes házasságból szerb, horvát katolikus papok az én egyházmegyénbe inkardináltak, az egyik még a katonai lelkész is, ezredesi rangban, tehát őt küldhetem minden katonai találkozóra, évfordulóra, háború, béke, minden az ő feladata, és van egy másik papom, a másik az Szegeden is tanult, úgyhogy magyarul is beszél, és Bibliát fejezett, egzegézis, tehát bibliai tanulmányokat Rómában, de Szegeden volt 2 évig, úgyhogy nagyon jó beszél. Magyarul őt tudom küldeni minden más politikai helyre, tehát ilyen összejövetelre, és ez a papom 7 évig, 7 évig dolgozott a nunciatúrán, pápai nagykövetségen Belgrádban, mint helyi kisegítő erőt, tehát ismeri a diplomácia világát is.
Igen. Leó pápa tanácsadó testületének a tagja lettél, nem minden bíboros lesz tanácsadó. Hogyan működik konkrétan a bíborosok tanácsadása? Miben lehet különleges és sajátságos egy sok nyelvvel beszélő belgrádi metropolita érsek tanácsa, aki ráadásul egy szerb ortodox vallású országban, Szerbiában él?
Kezdjük onnét, hogy nagyon kevés bíborosunk van a katolikus egyháznak olyan országokban, ahol az ortodox hívek száma a többség. Tehát voltunk 2, sajnos most ezt azt mondom, hogy sajnos, hogy nemrég egy hónap ezelőtt elhunyt Muresán bíboros úr, a fogaras gyulafehérvári nagy érseke a görög katolikus egyháznak Romániában, és így úgy maradtunk, hogy az Orosz Föderációban nincs bíboros, Ukrajnában nincs bíboros, van egy ukrán bíboros görög katolikus, de ő Ausztráliában dolgozik, Romániában nincs, Görögországban nincs, Bulgáriában nincs, tehát az összes országok, amelyek többségében ortodox országok, a nemzetlenek az összetétele, csak Szerbiában van most bíboros.
Akkor most itt felértékelődött.
Én azt mondanám, hogy lehet, hogy nem felértékelőd, hanem tényleg egy ilyen különcé váltam a különlegességi, hogy úgy mondanám, és ez mindenképpen lehetőséget ad arra, hogy a vatikáni egységdikasztériummal közelebbi kapcsolatot tart, csak itt vagyok tanácsadó is, ugyancsak, tegnap előtt voltam bent az irodákban, és hogy lehetőséget ad, hogy dolgozzak olyan témákon is, amelyekről például most a vatikáni rádió is beszámolt tegnap, hogy Rómában aláírtuk a Carta Ecumenica második kiadását, ezt szabad így mondanom. Ez a második kiadás egy átdolgozott és bővített kiadás, és ezt tegnap előtt írtuk alá a Trefontane Cisztercita kolostor templomában.
Megkérhetnének arra bíboros úr, hogy foglald össze röviden ennek a kartának a lényegét.
A karta első kiadása 2001-ben jelent meg, a keresztény egyházak közössége Európában, és a Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, tehát ez a két vezető keresztény csoport, ha szabad így mondanám, vagy szervezet, az egyik a katolikus, a tanács, a másik pedig az összes protestáns egyháznak az egysége, plusz az ortodox egyház is jelen van, 114 egyházról beszélünk, még itt a katolikus részen a tanácsban 39 püspöki konferencia van jelen. Akkor dolgozták ki az első Carta Ecumenicát, azzal a céllal, hogy egyesítsék valahogy az alapjait az európai ökuménikus munkának. Tehát ebben van egy kis teológia, tehát a legfontosabb teológiai gondolatok, hogy miért, mit akarunk, szociális, társadalmi tanítás, kihívások és javaslatok arra, hogy hogy lehetne jövőbe menni. 25 évvel később, vagyis pontosabban 24 évvel később, amit most az idén van, ez az illeti egy év előrehozva, hogy a Niceai Zsinat 1700. évfordulójának a fényében történjen ez az aláírás. Kidolgoztuk, kibővítettük a dokumentumot, hozzáadtunk egy nagy fejezetet a békéről. 2001-ben a béke az hozzátartozott a tanításhoz, vagy a szöveghez, de egy mondatba el volt intézve. Most tudjuk, hogy a háborúk miatt, amelyek újra fellángoltak a világ minden táján, plusz Európában is, mennyire fontos, hogy Európában is dolgozunk a békén, és hogy mennyire katolikus, keresztény feladat ez, tehát ökuménikus. Ez az egyik. A másik, megerősítettük a környezetvédelemnek a legfontosabb pontjait. Tudjuk, hogy azóta, 2001 óta megjelent a Laudato Si, a katolikus egyház sokkal jobban elkötelezett a teremtett világnak a védelmében, mint volt 20 évvel ezelőtt. Az ortodoxok itt előttünk járnak, különösen a konstantinápolyi pátriárka és az ő egyháza, tehát tudjuk, az már hosszú évek óta van egy olyan ünnepük is, hogy Krisztus a teremtés kezdete és forrása, és ezt szeretnénk a katolikus egyházban is meghonosítani, és erről már folynak tárgyalások a dikasztériummal, a Szentatya is tud róla, a Leó pápánk. Ez a két dolog nagyon fontos. Hozzáadtunk egy teljes fejezetet a fiatalokról, ugyanis a 2001-es dokumentumban hát majdnem csak úgy a periférikusan lett megjelentetve, hogy van fiatalok is vannak, de tudjuk, hogy a fiatalok Európában akkor is, hogyha kisebb számban vannak, de sokkal fontosabbak, és sokkal öntudatosabbak. És ezért szeretnénk a fiatalokat is megszólítani, és van egy plusz dolog, ami a fiatalokkal nagyon fontos, hogy az utóbbi 2-3 évben egy erős új irányzat jelenik meg Európában, különösen a nyugati országokban, hogy a fiatalok keresik az egyházat, és mindenhol vannak felnőtt keresztelések, több tízezer számban.
Franciaország,
de Anglia is, Londonban például ugyancsak több ezer fiatal volt, jelentkezett keresztelkedni húsvét táján. Úgyhogy nagyon jó, tehát vannak ilyen új irányzatok, új gondolatok, és a fiatalság az, amely még nincs valahogy beskatujázva. Tehát még lehet velük normálisan beszélgetni, és nem azt mondják rögtön, hogy fekete-fehér, és nem lehet. Még látnak színeket.
Köszönöm. A hét keddén hunyt el 82 éves korában Dominik Duka, prágai bíboros, aki szintén szerzetes kardinális volt. Leó pápa nagyon szépen méltatta a részvét táviratában. Ismerted őt, Duka bíbor, személyesen?
Ismertem személyesen. Én hálát adok a Jóistennek, hogy egy ilyen ember volt a cseh egyház történelmében, aki a nehéz időkben, mert hát függetlenül attól, hogy már nagy problémák megoldódtak, meg a Csehország ugyancsak egy demokratikus állammá vált, de függetlenül attól mindig vannak problémák, tudjuk, hogy a cseh társadalom mennyire, hogy is mondanám, vallás távoli, ha szabad ezt így mondanom, és ő egy nagyon fontos szerepet játszott. Én különösen tiszteltem azokért az évekért, amikor titokban felszentelték pappá, utána, amikor kitudódott, hogy nem volt szabad évekig gyakorolni a papságot. Különböző helyeken dolgozott, amire azt mondanánk ma, hogy majdnem börtönmunka volt. Börtönt is megjárta, ha bár hála Istennek nem a legrosszabb kiadást. Úgyhogy hihetetlen sokat tett azért, hogy megőrizze a hitét, és ezt a hitét továbbadja.
Köszönöm. És most mindezek után indulasz haza majd, bíboros úr?
Nem indulok haza, holnap, köszönöm ezt a kérdést, holnap délelőtt, tehát holnap a szombat, szombaton délelőtt fél 11-kor bérmálok abban a templomban, amelyet a pápától kaptam címzetes templomként, Osztiában, a Stella Maris templomban, ahol a plébános és egy szatmár németi román fiú, aki félig magyar, félig román, úgyhogy kitűnően beszél magyarul, a Károly, igen, vagy Karol, és ott fogok bérmálni, utána pedig este repülök Brazíliába, részt veszek az Egyesült Nemzetek klímavédelmi konferenciáján.
Bíboros úr, köszönöm a beszélgetést, sok kegyelmet és szentélek ajándékát a bérmálandoknak, és kísérjen téged a repülő úton.
Köszönöm szépen.
Dicsértessége Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A német László belgrádi bíboros érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat avatott az egriesek, a főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjén az Egri Bazilikában. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat. Homíliájában Ternyák érsek kiemelte, egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Erre mindannyiunknak szüksége van. Hozzáfűzte, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, tanítását, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. A főpásztor a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt kell, hogy végezzék. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Dolhai Lajosnak, a Hittudományi Főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és két női lektort avatott az egri főpásztor. Megjelent a Szilágyi Szabolcs prédikációit tartalmazó újabb kötet. A Magyar Kurír Újember kiadványok sorozatában, a Radványi Benedek által összeállított kötetben Szilágyi Szabolcs Piris Csabai plébános válogatott prédikációit olvashatjuk. Hogyan függ össze Isten kapcsolatunk az emberi működésmódunkkal? Meg kell-e előzni a tapasztalatainknak a hitre jutást? Mi miatt elengedhetetlen, hogy az alapvető kapcsolataink rendben legyenek? Többek között ezeket a kérdéseket feszegeti a Szilágyi Szabolcs atya prédikációból szerkesztett második kötet, melyben az elsőhöz hasonlóan bibliai üzenetekre építő, de a hétköznapok témáira fókuszáló rövid írások is találhatók. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dísztermében rendezte meg a Reménykör és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara közösen a Paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban című konferenciát. Az egész napos tanácskozás célja az volt, hogy összehasonlító vallástudományi, biblikus, pszichológiai, erkölcsi és pasztorális nézőpontból is körüljárja a fogyatékossággal élő személyek helyét az egyházban, és bemutassa azt a szemléletváltást, amely ma a katolikus gondolkodást egyre inkább áthatja. Azt, hogy az akadályozottság nem hiány, hanem a kapcsolat és a kinyilatkoztatás helye. A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a török áramlat és a barátságvezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta, az amerikai Egyesült Államok elnöke nagyra becsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait. A budapesti találkozó pedig napirenden van, de egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg az ukrajnai konfliktus lezárását célzó eseményt, tette hozzá a miniszterelnök. A kormányfő jelezte, mind az amerikai, mind a magyar kormányzat elszánt a béketeremtés erőfeszítéseinek folytatásában. Végül a vasárnapi időjárásról. nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég. A déli órákig főleg a Dunától keletre többfelé várható eső, zápor. A nap második felében azonban helyenként már szakadozottabbá válik majd a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökkenni fog. A változó irányú szél gyenge marad. A csúcsérték vasárnap 8 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most névnaposainkat és születésnaposainkat köszöntjük. Elsőként lássuk azokat, akik a mai napon, november 9-én ünneplik nevük napját. A kiemelt névnapja a mai napunknak a Tivadar, valamint a mai napon ünneplik még névnapjukat a Boldizsárok, Bozsókák, Nátánok, Ugronok, Fedorok, Oresztészek, Teodorok és Tihamérek. Most lássuk a Tivadar szó jelentését. A Tivadar férfi név a Teodor név magyar alakja. Fejlődési alakjai a következők voltak: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Női párja a Teodóra. Görög-latin eredetű, jelentése Isten ajándéka. Isten éltesse azokat is, akik a mai napon születtek, és november 9-én ünneplik születésnapjukat. Valamint a Jóisten éltesse sokáig azokat is, akiknek valamilyen egyéb más, különleges indok miatt fontos november 9-e. Ne felejtsék el tehát felköszönteni Tivadar nevű ismerőseiket.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. To turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never. Nothing but the best for you.
hurts instead.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel kalendáriumunkat, és tekintsük meg, milyen jeles események történtek évtizedekkel és évszázadokkal ezelőtt, november 9-én. 1895. november 9-én látta meg a napvilágot Urai Tivadar, Kossuth Díjas színész, kiváló és érdemes művész. 1923-tól játszott Budapesten, mély jellemábrázoló képesség, tiszta szövegmondás és elegáns fellépés jellemezte. 112 éve, 1913. november 9-én született Hedy Lamarr magyar származású amerikai színésznő feltaláló, az ugrókódos adóvevő rendszer kitalálója. 1922-ben ezen a napon született Dorothy Dandridge, amerikai színésznő, énekesnő, az első afroamerikai, akit főszerepért Oscarra jelöltek. Carmen Jones című 1954-es filmben címszereplőként nyújtott alakításáért legjobb női főszereplőnek jelölték, BAFTA díjra is. 1959-ben pedig jelöltje volt a Golden Globe-nak a Porgy és Bess női főszerepéért. 99 éve 1926-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Piero Cappuccelli, olasz bariton operaénekes. 1927. 11. hó 9-én 98 éve született Berényi Ferenc festőművész tanár, az alföldi festészet képviselője. Tanárai közül Barcsai Jenőt és Domanowski Endrét tartotta mestereinek. 1961-ben alapító tagja lett a Fiatal Képzőművészek stúdiójának. A szolnoki művésztelepen dolgozott, képein az alföldi festészet motívumai dominálnak, konstruktivista elemekkel ötvözve. Az alföldi emberek mindennapjai, szerszámai, falusi udvarok és tájak láthatóak a képein, erősen redukált forma és színvilágban. Kései alkotásai közel állnak a konstruktivista, néha az absztrakt képformáláshoz. 70. születésnapjára Kurták György írt zenedarabot, amit Berényi Petra, a festő lánya adott elő címbalmon. 96 éve 1929. november 9-én született Budapesten Kertész Imre, irodalmi Nobel-díjas magyar írónk. Gyermekként zsidó származása miatt Budapestről németországi munkatáborokba került, megjárta és túlélte többek között Auschwitz és Buchenwald koncentrációs táborait. Hazatérte után fizikai munkából és újságírásból tartotta el magát, és 1960-ban elkezdte megírni élményeit. A könyv 1973-ban készült el, és 75-ben Sorstalanság címen látott napvilágot. A holokauszt témájú mű nem talált kedvező fogadtatásra ekkor, így Kertész a továbbiakban fordításokból élt. A 90-es évek elején kezdtek újra megjelenni könyvei, az 1983-as Füst Milán díj után pedig egyre több hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Megkapta többek között 1995-ben a Brandenburgi Irodalmi díjat, 97-ben pedig a Lipcsei Könyvásár díját és a Kossuth díjat, valamint a legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Szent István rendet. A Svéd Akadémia 2002-ben a következő indoklással ítélte Kertész Imrének és a Sorstalanság című könyvének az irodalmi Nobel-díjat. Egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. 88 év 1937-ben ezen a napon született Papakritos Andreas Munkácsi Mihály díjas görög származású magyar szobrászművész. 207 éve 1818-ban ezen a napon született Iván Turgenyev, orosz író, költő, akit legtöbben az Apák és fiúk művéről ismerünk. 146 éve 1879-ben november 9-én született Bori Jenő építész, festő és szobrász. 121 éve ezen a napon született Kerkai Jenő jezsuita szerzetes, a Katolikus Agrárifjúsági Legény Egyesület országos testületének fő szervezője és létrehozója. 58 éve 1967-ben ezen a napon született Tóth Augusta, Jászai Mari díjas színművésznő, szinkron színész. 55 éve 1970-ben ezen a napon született Susan Tedeschi, bluesgitáros énekesnő. 93 éve 1932. november 9-én ezen a napon hunyt el Bauer Rudolf olimpiai bajnok diszkoszvető. Hajós Alfréd után második magyar sportemberként nyert olimpiai bajnokságot, és a sors furcsaságaként aranyérmeseink közül másodikként hunyt el. A Magyaróvári Gazdasági Akadémia fiatal hallgatója a világon elsőként dobta a diszkoszt fordulattal vett lendülettel. Az új technikával forradalmasította a dobótechnikát. A magyar atlétika első aranyérmét nyerte Párizsban 36 méteres dobásával. Olimpiai győzelme idején még csak 21 éves volt, de ezt követően már csak néhány atlétikai versenyen indult. Az evezéshez pártolt, vidéken gazdálkodott, 53 éves korában bekövetkezett haláláig. 55 éve 1970-ben ezen a napon hunyt el Charles de Gaulle, francia politikus és tábornok, aki az 5. köztársaság első elnöke volt 1959-től 1969-ig. 79 éves volt. Nevéhez fűződik, hogy 62-ben sikerült véget vetnie az algériai háborúnak, az egykori francia gyarmat teljes függetlenséget kapott. A II. Világháború idején a Francia Nemzeti Felszabadító Bizottság vezetőjeként az ellenállásra szólította fel Franciaországot. A politikai vezetés együttműködőkre és ellenállókra szakadt. 1940-ben, miután Franciaország aláírta a fegyverszüneti egyezményt, de Gaulle Londonban létrehozta az emigráns kormányt. A II. Világháború után ideiglenes kormányfői tisztséget töltött be, majd 46-ban mondott le. 58-ban az algériai válság miatt miniszterelnökké nevezték ki. Majd decemberben az 5. köztársaság elnökévé választották. 161 éve ezen a napon hunyt el Magyar László földrajzi felfedező, Afrika kutató. 116 éve 1990-ben ezen a napon halt meg Gyulai Pál író, költő, kritikus, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, Petőfi Sándor sógora. 1879-től 1899-ig a Kisfaludi Társaság 4. elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Magyar Főrendház tagja, jegyzője. Felismerte, hogy a magyar irodalom fejlődésének kulcsa a nemzeti jellegét, a népiesség teremti meg. Kiemelkedő regénye az egy régi udvarház utolsó gazdája. 107 éve 1918-ban ezen a napon hunyt el Guillaume Apollinaire, francia költő. A modern költészet jelentős képviselője, a művészet régi formáival szembeforduló, francia kubizmus egyik legkiemelkedőbb alakja. Munkássága nagy hatást gyakorolt a költészet megújítására törekvő író nemzedékre. A magyar irodalomra főleg Kassák Lajosra és körére hatott. Első jelentős verses kötete a Szeszek, az utolsó a Kaligrammák, híres képversei az Esik, valamint a Megsebzett galamb és a Szökőkút. 47 éve ezen a napon hunyt el Mécs László, premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő. 46 éve ezen a napon halt meg Tonc Tibor festő, grafikus, karikaturista, könyvillusztrátor. 43 éve 1982. november 9-én hunyt el Hlatky László színész, színházigazgató. 32 éve 1993-ban ezen a napon halt meg Bárdos Kornél Albert, katolikus pap, ciszterci szerzetes, egyházkarnagy, zenetörténész. 29 éve 1996-ban halt meg ezen a napon Szilvási Lajos író, újságíró. 17 éve 2008-ban ezen a napon hunyt el Tunyogi Péter, a P-Mobil egykori énekese és a Tunyogi Rock Brand frontembere. 1848. november 9-e óta Németországban november 9-e a sors napja, a németek Schicksalstagja. 121 éve ezen a napon 1904-ben nagyjából 5 percig tartott az első motoros repülőgépes repülés. 120 éve 1905. november 9-én szentelték fel a budapesti Szent István templomot, a későbbi bazilikát. 102 éve 1923-ban ezen a napon Münchenben megbukott a nemzeti szocialisták pucs kísérlete, az úgynevezett Hitler pucs. 87 éve 1938. november 9-én a Kristály éjszakán országos zsidó ellenes erőszakhullámot hajtottak végre Németországban. 84 éve Budapesten is bevezették az új forgalmi rendet, a jobboldali közlekedést. 1944. november 9-én 81 éve, 35 éves korában lőtték agyon Radnóti Miklós költőt. 21 társával együtt tömegsírban helyezték el a Győr mellett található Abdak község határában. Asszimilálódott zsidó családba született, eredeti nevén Glatter Miklós. Egyéb névváltozatai a Radnói, a Radnóci. Nevét a felvidéken található Nemes Radnót nevű faluról választotta, ahol nagyapja is született. Édesanyja és ikertestvére elhunytak születése során. Nevelőanyjával és húgával, a szintén íróvá lett Erdélyi Ágnessel jó kapcsolata volt. Mindketten Auschwitzban haltak meg 1944-ben. Magyar-francia szakos középiskolai tanár volt, jellemző rá a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajok felelevenítése. Munkaszolgálatról hazatérőben lőtték agyon. Felesége Gyarmati Fanni 102 éves koráig élt, nagy gonddal őrizte és kezelte Radnóti műveit. 36 éve 1989-ben ezen a napon megkezdődött a berlini fal lebontása, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. Ugyanebben az időben Kelet-Németország megnyitotta határait az NSK előtt. 32 éve 1993-ban ezen a napon a horvát tüzérség lerombolta a 16. században épült öreg hidat Mostárban, Bosznia-Hercegovinában. 158 éve Japánban visszaállították a császárságot. 58 éve ezen a napon a Rolling Stone magazin első számának címoldalán John Lennon fotója szerepelt. 52 éve 1973-ban ezen a napon Budapesten megnyílt a Szovjet Tudomány és Kultúra háza. 50 éve 1975. november 9-én béke Nobel-díjat kapott Andrej Szaharov, szovjet tudós, a hidrogénbomba atya. 28 éve 1997-ben ezen a napon II. János Pál pápa boldoggá avatta a Por Vilmost, a szovjet katonák által 1945-ben meggyilkolt püspököt. 1985-ben ezen a napon, kereken 40 éve, a Billboard 600-as listájának élén a Miami Vice című tévésorozat főcímdala állt. A zene szerzője John Hammer volt, akit nem csak muzsikája miatt kapott fel a média, hanem azért is, mert Csehszlovákiából emigrált. A Miami Vice című nagylemez is remekül szerepelt a sikerlistákon, 11 héten keresztül maradt a csúcson. Kedves hallgatóink, ez volt mai kalendáriumunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!